juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász is csatlakozott a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat Fenntartók Fórumához, közölte a Katolikus Karitász. A Katolikus Szeretett Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és az Ágota Közösség 2024 áprilisában hozták létre a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat Fenntartók Fórumát. Az ünnepélyes aláírás során mindhárom intézményvezető kifejtette, hogy a fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ehhez a fórumhoz csatlakozik a Katolikus Karitász, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete is. Hozzátették, a megállapodást október 14-én Budapesten írta alá Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója, és dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretett Szolgálat főigazgatója, a fórum elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben kétoldalú tárgyalást folytatott Olaf Scholz német kancellárral, közölte a távirati irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A kancellári hivatalban lezajlott tárgyaláson áttekintették a magyar EU elnökség programjának legfontosabb célkitűzéseit, különös tekintettel az európai versenyképesség helyreállítására, mondta Havasi Bertalan. Nemzeti konzultációt javasol a kormánynak a Fidesz, melynek témái között a gazdasági semlegesség, a kis- és középvállalkozások támogatása, a béremelés, a munkáshitel, a lakhatás és a családtámogatások szerepelnének, közölte a Nagyobbik kormánypárt frakció vezetője. Kocsis Máté a Fidesz-KDNP kétnapos, kihelyezett esztergomi frakcióülésének szünetében ismertette. A megbeszélés központi témája a gazdaság. A frakció egységes abban, hogy a Covid és a háború óta megváltozott gazdasági helyzetben új eszközökre, új gazdasági megoldásokra van szükség ahhoz, hogy az ország újra sikeres lehessen, tette hozzá. jelen pillanatban Magyarország gazdasági kilátásai jók, és ez jó alapot ad a gazdaság további erősödését és az emberek gyarapodását szolgáló intézkedések bevezetésének, mondta. Ugyanakkor rossz hír, hogy ezzel párhuzamosan az európai vezetés tulajdonképpen egy kereskedelmi hidegháborút vív, elzárkózva a keleti világ gazdaságaitól és a kereskedelmétől. Kocsis Máté hangsúlyozta, Magyarország semlegességét ezzel szemben nem az elzárkózás, hanem a nyitottság szolgálja, a kelet és a nyugat irányába egyaránt. Magyarországnak sem a nyugattal, sem a kelettel nem szabad megszakítania a kapcsolatait. Ez fogja garantálni az ország erősödését. A Fidesz úgy gondolja, folytatta a frakcióvezető, hogy ez a jó irány, de ezek húsba vágó kérdések, amelyekben mindig kikérik az emberek véleményét, nemzeti konzultációt javasolnak a kormánynak. Komoly bírálatok keresztüzébe került a Béke Barátai nevű ENSZ országcsoport létrehozása az Európai Uniós Külügyi Tanács ülésén. Magyarország azonban továbbra is erősen támogatja a kezdeményezést, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az EU-s külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a találkozó résztvevői részéről komoly kritikák keresztüzébe került a Béke Barátai csoport létrehozása. Magyarország továbbra is határozottan ellenzi az Európai Uniós katonai tanácsadók Ukrajnába küldésére vonatkozó rendkívül veszélyes javaslatot. Ez túl van a vörös vonalon, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közlése szerint a tárca vezető az Európai Uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztató hangsúlyozta. Erős a nyomás az EU-s ukrajnai katonai kiképző misszió mandátumának kibővítését illetően. Végül az időjárásról. Estére az ország nagyobb részén átmenetileg csökken a felhőzet, de hazánk északi északkeleti harmada fölé ismét több, vastagabb felhőzet érkezik, arrafelé általában erősen felhős idő lesz. E tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Mindeközben a derült délnyugati területeken pára köd képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 14 és 21 fok között valószínű, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Cserepes szájú néz az ég, kiszáradt az ajka. Repedezett arcám mind a kék, megfáradt szemem csüng rajta. Nem kell, hogy olyan messze néz, a kétség nagyon messze még. Lehet én vagyok túl közel, lehet nem éget úgy tüzem. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még, az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Tapogasd újra a földet, morzsolt rögöt vigye a szél. Ujjait közt aranyfermet, bármerre sodródik földet ér. Most fejünk lehajtva így jó, fölöttünk megszűnt már az ég. Csak befelé szabad nézünk, mert elcsábít újra újra a kék. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Lehet, de nem szabad, hogy a percet elszalaszt, mikor minden elét tárul, s a kétség összezárul. És még mindig itt vagyok, újra meleget adhatok, nincs távol és közel, a kétség együtt viszel. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kétség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kétség nem enged még közel. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kétség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kétség nem enged még közel. Tapogasd újra a földet, a morzsolt rögöt vigye a szél.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürellis című regényének 30. részét hallják. Felolvassa Bánság Ildikó.
Írtam már, anyám mást várt, mást remélt eleinte. Ugyanazt az elragadtatást a klasszikus zene hallatára, mint amit ő érzett annak idején, akkor még egyetlen lányának zenei tanulmányai megkezdésekor. S ha nem ejtett is erről szót soha, nyilván elbúsította, hogy saját kivételes muzikalitását nem tudta rám örökíteni. Céli sok minden más között ezt a hiányt is pótolta. Amit tőlem hasztalan remélt, testvérem adta meg. Színeváltó arca a zenei élmény átélésekor, soha nem lankadó, meg nem uncskálázása, az ő feletten kezelt, neki minden kérdésre felelő zongora billentyűk, és persze a hangja. A hangja. Soha nem lehet meghálálnom Cilinek azt, hogy visszahúzta helyettem Jabloncai Lenkének a hajdani sikerek emlékét, a mitológiai alakká nemesült Kubelik mestert, aki nagy jövőt ígért neki. Ha a technikai képzés révén mindazt megszerzi, amit a helybeli zeneiskola lehetőségei nem adhattak neki, övé a nagyvilág. Valahányszor testvérem énekelt vagy zongorázott, anyám arcán feltűnt az a ritka fény, amelynek sosem halványult az emléke. Egy halott művész megláthatta művészete folytatóját maga helyett a pódiumon, Jabloncai Lenke helyett Szabó Cili bűvölte el a hallgatóságot. Hogy én mikor, mit nyerek, mivel nyerek, otthon valójában senkinek nem volt lényeges. Tudtam verset írni, mindenfélét kitalálni, szavalni, de azt a familiában mindenki tudott, viszont a zene területén semmit nem várhattak tőlem. Lenke remélt reinkarnációja Cili lett, aki szép méltóságát alázattal viselte. Én tudtam, milyenek az Amerikából hozzánk eljutott dalok, táncfajták, ismertem a slágerek angol szövegét is, voltak éppen a műfordítói pályám is a frissen született hangos film világával kezdődött, mikor elolvastam a Sunny Boy dalt, és kiderült, hogy mást is kevesebbet mond a magyar szöveg, mint az angol. Ingerülten nekiveselkedtem, és szótár segítségével megcsináltam a hiteles és énekelhető szövegváltozatot. Senki se lepődött meg. A nyelvkészség és a ritmusérzék családi kincs volt. Mérnök dédapám özvegyi magányát Vergilius fordításával enyhítette uradalmi jószágigazgató korában. Piroska maga írta műsorait, apám egyik unokahúga közismert írónő volt, az Új Idők meg a Napkelet szerzője, Tormai Cecil barátnője. Nekem nem tetszett Tormai híres regénye, a Régi ház, még nem volt távlatom annak a megítélésére, mit jelent a felnőtt életben visszatekinteni a múltra, és megérteni, amit a folytonosan áramló idő követett. Csak jelenbeli tudatom volt, és félbolond ötleteim. Hogy tudtam volna elképzelni, állhatok még megrendülten saját hajdani házunk földdel egyenlővé tett terepén, ahol egykori szobám helyére ízléses kis medencét készítetett a város. És látom, amit nem láthatok már soha többé, hajdani lakásunkat, az elpusztított kertet, a kivágott törzsű fává öregedett orgonabokrot, alatta a macskasírokat, a gyümölcsfákat virágban, és hajdani önmagamat, ahogy ülök az azóta pora sincs nemes vonalú ampír épületben, szobánk szokatlan magasról nyíló ablaköblében, és bámulom az élő és a templomi csillagokat azzal a megszakadó szívű tanástalansággal, amely kiárt a fiatalok szomorúságának. Cili ezt sosem érezte, mert Cili létének első darabja teljesen hiányzott, sose vette volna észre a város mássá idomulását. Tényleges élete a kockás pokróccal kezdődött, meg a földre hajított kisinggel, mikor nekiindult a világnak, hogy meg ne bontsa nálunk az édes békét. Nem volt ugyan hová mennie, és azt se tudta ő maga kicsoda, de azért nekiindult, mert itt nálunk szemmel láthatólag nem vállalja mindenki. Igen, testvérem visszaadta Jabloncai Lenkének fiatal lány önmagát. Ami neki nem jutott, megkapta Cili. Artur unokatestvérem lelkesen szállította neki azt, amit anyámnak nem juttattak a körülmények, a nagyhatalmú zenei protektort, Tonelli mestert. Tonelli Jabloncai Lenke saját meg nem valósult életdarabját egészítette ki testvérem sorsa alakításával. Nem ok nélkül került az eljegyzés napján anyám nyakára a Tonelliek egyik híres gyöngysora, amellyel semmit nem tudott kezdeni, mert sose szeretett semmi olyan tárgyat, amit őrizni vagy félteni kellett. Említettem, apám még 14-en voltak testvérek, a szám magyarázza a nagykor különbséget. Artur unokafivérem 17 évvel volt idősebb nálam, az írónő csak nem 35-tel. Apám volt a legfiatalabb a fiúk közül, ő nősült legkésőbben, a leány testvérei viszont szinte gyerekként férjhez mentek. A szabók közül legjobban Artúrt szerettem, aki Bartók tanítványa volt, minden szépre, értékesre szomjas, szép képességű muzsikus. Artur szülei rosszul közeledtek későn született gyerekükhöz, nem úgy, mint az én apám, anyám, akik számoltak sajátságos igényeimmel és ötleteimmel. Elvíra, öreg Artur nagybátyám felesége, meghatóan szép idős hölgy volt, de bánatosan antik világnézettel. Nem ismerte fel különlegesen tehetséges fiában a leendő nagyértékű muzsikust. Azt gondolta, elég karrier lehet számára, ha szülővárosában zeneelméletet tanít a zeneiskolában. Mikor a fiú megszökött hazúról Bartók kedvéért, akiről azt merte állítani, hogy a század legnagyobb zeneszerzője, öreg Artur ordított a fiával, Elvira meg ráfogta ezüstfejű ében fabottyát. Artur értetlen familiája miatt szökött meg, kötött buta kapcsolatokat. Nem futotta meg méltó pályáját, mert mikor ösztöndíjat kapott, az öregek nem engedték ki Itáliába. Erre felszökött Pestre, beiratkozott a zeneakadémiára. Először hazaparancsolták, mikor nem tért vissza, apám ment érte. Artur ügyét, mint mi nálunk szinte mindent, végül is apánk hozta rendbe. Kineveztette a helybéli zeneiskolába. Elvira azt kérte, nősüljön is meg, és előre megvolt az elképzelése, kit vegyen el, aki ellensúlyozhatná a kárt, amit fiában Bartók hatása rombolt. Jöttek Elvira ajánlott arái. Egyik lesújtóbb, mint a másik. A Micilinknek kellett serdülnie ahhoz, hogy öreg Artúr hitvese elkezdjen merengeni. Ha egyszer ők nem lesznek, kimarad a remélt pályát meg nem futott fiú mellett, aki nem élhette a zongoraművészek igazi életét, akinek zeneszerzést kellett vidéken oktatnia. Elvira nem csak önző volt, de makacs is. Mindenki félt tőle, legjobban öreg Artúr, aki valaha feleségül vette. Viszont igazi anyaszeme volt. Méghozzá voltak éppen szerető anyaszeme. Amellett Cilinek senki nem tudott ellenállni, ő sem. És bár riasztotta a kislány rendkívüli fiatalsága, azt már elfogadta volna valahogy, ha már nem tudta örökre maga mellett tartani a fiát, és ő maga parancsolta el az önálló művészi tevékenység mellől, kísérjen útjain egy leendő nagy énekesnőt, és éljen abban a lehetetlen világban, amibe vágyott. Elvira úgy figyelte Cilit, hogy detektív se tehette volna jobban. Tudott a textol ügyről, arról is hasztalan tartanak a táncos délutánok az ezredes özvegye táncstúdiójában, az árut már megvették, Cilit Artúr, ha akarja, megkaphatja. Igazán nagy szerencséje van ennek a zentáról menekül szőke gyereknek, hogy Elek minden nyomorultak kálvinista szentje öleli magához, és gyerekeként tartja az otthonában. Elvira, mióta megismerte, szinte semmi kivetnivalót nem talált a hallgatag, csak az éneklésben tárolkozó gyermekben, és eldöntötte, Cili személyével megoldja Artúr eddig mindig rossz kikötőbe kényszerített hajója sorsát. Ha Cili itthon vagy bárhol szerepel, Artúr fiúk nyilván nem ábrándozik többé Bartókról, nem gondolkozik olyan degusztáló rémalkotások bemutatásáról, mint a kék szakálú, amelynek históriáját hallgatni is rossz. Cili meg az ő jó kislányuk lesz. Magdolnát öreg Artúr felesége az élete árán is távol tartotta volna fiától, ha azt tapasztalja, hogy az unokatestvérek másképp néznek egymásra, mint illik. Magdolna nem jöhetett volna szóba semmiképpen, mint menny. Elég egy bolond a familiában. Elvira valahol hasonlított Fejér tanárnőhöz, aki szintén nem értette, hogy veheti észre valaki a zenekritikusok közül éppen azt a hazátlan, mindenféle zulukaffer zenével operáló Bartókot, mint az ő boldogtalan fia. Ahogy Fejér vagy Móré nem fogta fel, miképpen merülhetett fel egy szigorú kálvinista hitben nevelt kislány gondolatvilágában Krisztus képe helyett egy ronda kutya, mint ábrázolandó képfigura.
Thank you.
Se Cili, sem Artúr nem tudták meg, ahogy az én szüleim sem, hogy öreg Artúr és Elvira már az Avignoni híd epizód után eltelő pár évben eldöntötték, fiúk leendő felesége Cili legyen. Nála szelidebb, csendesebb, engedelmesebb gyereket nem ismertek. Ciliben megvolt minden, ami Magdolnából hiányzott, és lehet, hogy kezdetben Artúrnak Magdolna volt a kedvesebb rokon, akit minden érdekelt, és akivel képtelen dolgokról lehetett társalogni, de feleségszerepben Magdolna álomnak is rossz. Józan ember Cilit veszi el, és Cili, ha van némi szerencséjük, sose lesz valódi énekesnő, hanem megül az otthonában. Elég a lakás mindjüknek. Öreg Artúr egy óriási régi típusú műemléképület egész első emeletét bérelte, csak fiának két saját szobája volt benne. Ezt a szépen előkészített tervet zilálta szét Tonelli mester, aki szintén a Bartók imádat áldozata volt, ez hozta közel Artúrhoz, Bartók szenvedélyes propagálójához, akinek, mikor zenei tanulmányait befejezte, semmi szabad mozgás nem engedett meg a családja, mert féltették az esetleges kudarctól, a félbemaradt művészek életétől, anélkül, hogy megengedték volna neki, legalább próbálja meg izmait a viharban, legfeljebb visszafújja a szél. Tonelli Artúrnál is idősebb volt, és sokkal híresebb a nagyvilágban, mint annak idején Jabloncai Lenke megkezdődött és nem folytatható zeneművész életében Jan Kubelik. Öreg Artúrék tudták, a karmester veszedelmes barát, de nem tudták megvédeni a fiúkat tőle. A családi helyzet egyre romlott. Artúr elkezdett politizálni épp úgy, mint olasz mintaképe. Érzékeltette véleményét a tengelyhatalmakról, sőt, a várható második világháborúval kapcsolatban is. Így Elvirának választania kellett, vagy elfogadja a fia kisebb bűneit, ilyen Tonelli barátsága, vagy örökre elveszíti a fiát. Mert akkor már nyílt titok volt, hogy Bartók előbb-utóbb elmegy a hazából, nem művészi politikai okokból, szabad földet keres látomásainak, és ha nem akarják, hogy barátai segítségével, Tonellivel együtt ifjú Artúr is utána rohanjon, adni kell valamit a fiúnak. Így szánták testvéremet Artúr feleségének annak fejében, a letelepül szülővárosában, végképp eljön a bűnös Pestről, ahol Bartókok és Kodályok szaladgál. Bár Kodály valahogy érthetőbb, ha zavaros sámán szövegekkel veszélyezteti is az emberi fülek nyugalmát, még mindig jobb a másiknál, aki úgy, ahogy van, maga a született kakofónia. Artúr szülei minden kívánságát teljesítette. A Cilivel kapcsolatosat nem mondták meg neki, azt csak apámékkal közölték. Apám vállat vont. Akit Cili választ, azzal menjen el. Szabad és boldog feleség legyen mindkét lánya. Aki szeme felcsillant, az anyám volt. Mert látta már nem szegény Artúr végre megvalósult légkörű zenei életét, hanem Cili ideális kísérőjét, aki díva feleségét őrzi, tanítja, védelmezi. Anyám mindig lehetővé tette, hogy Cili és Artúr sokat legyenek együtt. Látta, hogy a férfi hogy kerül egyre jobban ennek az árva tündérnek varázskörébe. Azt is, hogy Cili teste lelke nem felel a hívásra. Pedig kell, hogy előbb-utóbb feleszméljen, mert a textor ügyből nem lehet semmi. A családban egy valaki tüntetően közömbös maradt, apám. Piroska, Gizella, anyám és öreg Artúr lelkesen akarták a Frigyet. Artúr olyan szemérmes udvarló volt, hogy testvérem, még én bele nem kuncogtam egy este Brühl bácsi ágyába, szegény rokonunk milyen ájult áhítattal bámulja őt, észre se vette, mit tervez a família. Először csak elkomolyodott, aztán szomorú lett. Azt mondta, Artúr az unoka fivére ugyanúgy, mint nekem, de semmi más. És szó sem lehet egyébről. Nem mert Artúr annyi éves, ő meg 15, de mint férfi nem kell neki. Ha hozzáérne, ha elkapná, és komolyan megcsókolná, hívhatnánk Hutrát. Csak nem utálod, riadtam meg. Artúr a szálas, szép, fekete, nemes vonású szabók közé tartozott a nagy túltermelésben a többnyire alacsony családtagok között. Dehogy, felelt a testvérem, de nem felel neki a testem. Ez te neked, aki Ágostonba olyan szerelmes voltál. Értened kell. Értettem is. De akkor szerelem nélkül is menjen hozzá. Menekülésképp, mint az irodalomban a bajba jutott szűz, mert neki el kell tűnnie stupicáik közeléből. Cili holtáig hosszúnak megőrzött haját fésülte, míg beszélgettünk, és az arcába boruló hajszálak alól felelt. Isten majd megoldja. Ezen ne törje a fejét senki. Testvérem testvéri, kedves derűvel tűrte, hogy Artúr kísérgesse, állandóan éreztette vele, hogy közeli rokonnak tekinti, pedig Artúr mindent elkövetett, hogy felfogassa vele, mást kíván tőle. A szülők, mindkét pár szülő, részint reménykedve, részint némi nyugtalansággal figyelték, hogy iparkodik Artúr megszerezni magának, amire Cili sose gondol. Mint legnagyobb szakmai kincsét, amivel elkápráztathatja és meggyőzheti a lányt, hogy az ő kapcsolatai révén eljuthat a metropolitenig, előállította neki a Bartóktól részeg és folyton Magyarországra szaladgáló, Pesten gyakran vezénylő, külföldön fellépéseket szervező Tonellit, akit meghívott szülővárosába is. Jött az olasz karmester. Megkedvelte a végtelen síkot, amely közepén úgy ült a város, mint egy óriási pihenőre tért, de minden irányba fülelő anya oroszlán. Artúr legbánatosabb felfedezése az volt, hogy észrevette, Cili olasz barátját is elbűvölte, mikor először hallotta énekelni. Cili világéletében megindító volt ismerősnek és idegennek, holott senki nem tudott úgy nevetni és örülni az örülnivalónak, mint ő. És mégis ott állt valami köd vagy árnyék, Isten tudja micsoda közepén, védelem nélkül, holott mindenki védeni szerette volna. Egyébként elképesztő sikert aratott Milánónál azzal, hogy rá tudta venni Tonellit, mikor már kialakult közöttük az a félig játékos, félig nagy perspektívát ígérő kapcsolat, látogasson el a mi iskolánkba, hallgasson meg egy zeneórát. Ettől Rácz tanár úr az égbe szállt, a kórus megdicsőült, pedig nemrég Kodályt szórakoztattuk, ami szintén nagy szó volt, de az olasz karmester jobban izgatta a lányokat, mint Kodály, aki részint mogorva volt, és külseje tekintetében sem hasonlítható ehhez a latin szépséghez, ami az akkor már 52 éves, 30-at sem mutató, két feleség után ismét aglegénynek tekinthető Tonelli volt. Azt ígértem ebben a könyvben, nem őrzök többé semmi titkot, és nem szégyellek megvallani olyasmit, amiről magamban csak bűnbevalláskor szólok az Istennek. Én mindig abban reménykedtem, a textor ügy, ha csodamód is, de megoldódik valahogy. Szerénke mást kíván, stupica nagyvonalú lesz, vagy textor felfedezi a rák gyógyító orvosságát. Giannit, azaz Tonellit, akit családi körben így kellett szólítanunk, éppen azért nem tudtam érdeme szerint méltányolni, mert a csupa gond textor mellett neki az égvilágon semmi problémája nem volt. Nem sikerült házasságai kudarcán kívül, amelyek hajótörését csak nevette, nem szúrták az emlékek. Világhírű volt, nagyon gazdag patricius családtagja. A szavakat, hogy nincs rá mód, vagy elállt utak, kilátástalan jövő, nem ismerte. Első feleségét nem is szerette, csak unt veszekedni az anyjával, nem is siratta meg, mikor az meghalt. Ő már közéleti személyiség volt, Hitler imádta, Mussolini megbecsülte, Horthy várkerti délutánjain olykor szerepelt is. Szegény Tonelli ártatlan abban, hogy számomra nem volt a gyerek Cili Roger grófja, a mesebeli angol kastélyban a föld alatt lakó, gyerekkorunkban kitalált hősi orvos, pilóta és kémelhárító, csak nagyon híres karmester. Ha ránéztem, nem dobbant meg riadtan a szívem, mint mikor textort megismertük, itt a gyerekszínpadok megálmodott férfia. Gianni szép volt, nekem túl szép, túl kedves is, de ki merte ezt megfogalmazni, mikor mindezekhez szenvedélyes szerelem, alázatos jólelkűség és adakozó figyelem párosult. Én ezekben az utolsó hónapokban, érettségi előtt, mikor Cili már elfogadta a sorsát, és igent mondott neki, tudtam, sem ő, sem én nem fogom úgy látni Giannit, mint Textort, de hálás lesz neki haláláig, hogy megoldotta számunkra azt, amire mi nem voltunk sem elég erősek, sem elég találékonyak. Ha Artúr elveszi Cilit, testvérem itt marad Stupicáék közelében, akikkel minden koncerten összeakadnak, mert Stupica ugyan semmit nem ért abból, ami művészet, de tudta, szerénke hátterét gazdagítani kell szellemi körítéssel is. Férje már lesz, legyen a férj állásának megfelelő szalon élet is náluk, ahol Textor fogadhatja barátait. A város mindent tudott. Az én szülővárosom azt is tudta, ami nem történt meg. Hát még, amit valóban ott ringatott a biztosnak ígérkező jövendő csodatava. Tonelli beleszeretett testvérembe. Akkor egy ideig válságban éltünk, szegény Artúr maga hozta városba saját ellenfelét, de rokonunk edzett volt lemondásból, belenyugodott a veszteségbe, és asszisztált a létrejövendő Frigy eseményeinél. Csak öreg Artúrék voltak lesújtva, mert kezdhették újra a keresést, ki legyen a menyük, és tudták, Artúrt nem lesz egyszerű felápolni új sebeiből. Olyan szépen eltervezték már a familiában, milyen lesz a fiúk szelíd házassága. Textorra nem gondolt se Piroska, se Elvira, nem volt a család ügye. Oldja meg az életét Textor, ahogy tudja, de Ciliről álmodni sem merjen. Csak apám még sóhajtottak olykor második lányok miatt, de nem tudták megmenteni. Naív szó, mert mitől? Hogy gazdag legyen, hogy soha többé ne féljen semmitől.
Szabó Magda a Füreli című írásának 30. részét Bánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének negyedik részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman, Belső fény. a tiszta imádságként végzett meditáció. Teljes átalakulás. Ha úgy tűnik, hogy a meditáció útja mindenre kiterjedő igényt támaszt velünk szemben, hát azért, mert az evangélium maga is mindenre kiterjedő felszólítást intéz hozzánk. A meditációval, amelyet végzünk, lényegében az evangéliumnak arra a közvetlen felhívására adunk választ, hogy hagyjuk el saját énünket. Az evangéliumi felhívást mindannyian személyesen és egyénileg halljuk meg, mert Jézus lelke, aki révén egyáltalán meghalljuk a hívást, egyedi módon lakozik minden ember szívében. Személyes létezésünk mindenestől és megszüntethetetlenül egyedi. Az evangélium alapvetően arra hív minket, hogy térjünk meg, forduljunk el önmagunktól, s forduljunk afelé, akitől a hívás származik. A fordulat valóban szó szerint értendő. Másfelé kell tartanunk, mint amerre reményeink és félelmeink eddig tartottak. El kell fordulnunk a múlttól és a jövőtől, s végül még saját öntudatunktól is. A felszólítás létezésünk gyökerei felől érkezik, és létezésünk gyökerei felé hív minket. Az evangélium nagyon egyszerűen és határozottan fejezi ki, miről van szó. Meg kell halnunk. A megtérés valójában folyamat, a spirituális növekedés folyamata, amelynek során meghalunk önmagunknak. Akkor halunk meg, amikor belépünk a halálba. A keresztény ember szempontjából pedig a halál csak Jézus halála lehet. Azért lépünk be a halálába, hogy egyek legyünk vele feltámadásában. Az átfordulás képe, amellyel a megtérésre szólító felhívás érzékeltethető, egyszerűen a tárgyak megfordulását idézi fel, azt, hogy szilárd testek megfordulnak a térben. Ha úgy érezzük, hogy az evangéliumi felszólítás túlzott terhet ró ránk, gondoljunk arra, hogy mi következik az említett képből. A felszólítás egész létezésünkre igényt formál, de lehetővé teszi, hogy fokozatosan forduljunk meg. Nem várja tőlünk, hogy egyetlen lendülettel azonnal teljes fordulatot hajtsunk végre. Noha mindannyiunknak az a hivatásunk, hogy 180 fokos fordulatot vigyünk végbe, a célunkat valószínűleg úgy érjük el, hogy egyszerre csak fél fokban, sőt talán csak egy tized fokban fordulunk el. Ha megpróbáljuk átgondolni, hogy az evangélium felhívása mindenre igényt formál, elég realistának kell lennünk ahhoz, hogy tudatosítsuk, a megtérés folyamata csak fokozatosan bontakozhat ki. Megtérésünk folyamat, amelynek során tudatunk folyamatos átalakuláson megy keresztül. Átalakulásunk nem más, mint növekedés, s egyre valóságosabbá válik számunkra, ha hűségesek maradunk a meditáció zarándok útjához, ha folyamatosan elkötelezzük magunkat minden reggel és minden este. Ha elkötelezzük magunkat a megtérésnek, a növekedésnek kötelezzük el magunkat, s elköteleződésünk pontosan naponta kétszer végzett meditációnkban lesz valóságos és ölt testi alakot. Nemrég olyan emberekkel beszélgettem, akik nagyon ellene voltak a meditációnak. Nem tartották helyesnek, hogy bárki is meditációra tanítson másokat, mert úgy vélték, az egész túlságosan egyszerű. Túl sokat mond azzal, hogy csak mondjuk magunkban a mantrát, és minden más magától megtörténik. Ez nem igaz, és ha mégis így gondolja, hát csak illúziókba ringatja magát, mondták. Nehéz válaszolni erre a kijelentésre, mert ha valaki nem hajlandó átélni a meditáció tapasztalatát, nem tudhatja, mennyire valóságos. Nehéz érzékeltetni például, hogy a mantra ismétlése micsoda erőt ad az evangéliumban kifejeződő megtérési tapasztalatot vállaló elkötelezettségünknek életünk minden területén. Minden kapcsolatunkban, minden vállalkozásunkban és kezdeményezésünkben, minden cselekedetünkben. Nehéz elmagyarázni, hogy a mantra ismétlésre mennyire elkötelez minket önmagunk fokozatos elvesztésének, annak, hogy hétköznapi életünkben egyre nagyobb mértékben átéljük a megtérés tapasztalatát. És még nehezebb elmondani azt az egyre erőteljesebb megérzésünket, hogy a mantra álhatatos ismétlése erőt ad ahhoz, hogy személyesen elkötelezzük magunkat Isten országa valóságának. Ettől függetlenül teljes mértékben igaz, hogy a mantra ismétlése egyszerűen önmagában arra indít minket, hogy életre váltsuk mindazt, ami belőle következik. Így módon talán jobban feltárul előttünk az evangélium egyik alapvető igazsága. Tudjuk és érezzük, hogy a meditáció spirituális valósága átalakítja életünk erkölcsi valóságát. Életünk erkölcsi valósága egyre érettebbé válik, mivel életünk minden szintjén kénytelenek vagyunk hűségesek lenni a mantra ismétlésének következményeihez. Lehetetlen, hogy minden nap meditálunk, és közben álnokok, önzőek és bosszúszomjasak maradunk. Hétköznapi életünkben az őszinteségnek, a szeretetnek és Istennek is egyre inkább el kell köteleznünk magunkat, még ha csak fokozatosan tudjuk is megtenni. Ezzel magyarázható, hogy spirituális életünk alakítja át a világunkat. Ahogyan egyre szilárdabb lesz erkölcsi integritásunk, cselekedeteink elkerülhetetlenül megváltoznak. És ezért szintén változásnak indul a világ, amelyben élünk. Megváltoznak világunk társadalmi, politikai és vallási dimenziói. John Maynek az a legalapvetőbb tanítása, hogy először meg kell tanulnunk lenni, és csak ezután ismerjük fel, mit kell tennünk. Szeress és tégy, amit akarsz, vagyis azért tudunk jót tenni, mert jók vagyunk. Azt, amit teszünk, csak az változtatja meg mérehatóan és tartósan, amik vagyunk. Így is ki lehet fejezni azt, hogy Krisztus egyszerre jelen van a szívünkben, az imádságainkban és a világunkban. Egyetlen Krisztus van, akinek szeretet energiája mozgásban tartja az átalakulás, az átfordulás, a megtérés mindenre kiterjedő folyamatát. A mi dolgunk az, hogy megértsük és hűségesen kövessük azt az igazságot, amely szerint a világ tudata attól nyílik ki, hogy a mi tudatunk ráébred Krisztus bennünk lakozó lelkére. Az egyház nem erővel tanít, hanem úgy, mintha kovász lenne. Meggyőző hatást kíván gyakorolni. Megtérésünkkel és átfordulásunkkal tehát tudatára ébredünk annak, hogy Krisztus jelen van a szívünkben és a világunkban. Nem visszaemlékezünk Jézusra, nem a múlt felé fordítjuk gondolatainkat, már nem ismerjük Krisztust test szerint, hanem tudatában vagyunk, hogy ott van a jelen pillanatban. És a jelen pillanatban csak a mantra horgonyoz le minket. Ez a tudatosság maga a keresztény megvilágosodás. Megvilágosít minket Krisztus szellemisége, Krisztus tudata, amely átalakult tiszta szeretetté. Megvilágosít minket az isteni szeretet fénye. Tudatunk legmélyebb szintjén ébredünk rá Krisztus jelenlétére. Eltart egy ideig, míg ez a felismerés áttör tudatunk felszínén, de amikor eljut a felszínre, amikor a fény elkezd szétterülni tudatunkon, egyre mélyebben tudatára ébredünk Krisztus jelenlétének. És ekkor belépünk a feltámadott Krisztus mindent átható tudatának tartományába. Így beszél erről a római levél. Ha egyé lettünk vele az övéhez hasonló halálban, akkor az övéhez hasonló feltámadásban is egyek leszünk vele. Tudjuk, hogy azt, aki egykor volt, Krisztussal együtt keresztre feszítették. Ha viszont így módon meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt életre is fogunk kelni. Tudjuk, hogy Krisztus, aki egykor feltámadt a halálból, soha többé nem hal meg, nincs többé alávetve a halál hatalmának. Meghalva ugyanis úgy, ahogyan meghalt, a bűnnek halt meg. Egyszer s mindenkorra is élve úgy, ahogyan él, Istennek él. Ugyanígy úgy kell tekintenetek magatokra, mint akik meghaltak a bűnnek, és Istennek élnek, egységben Krisztus Jézussal.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének negyedik részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,